Sok országban most tapasztalták meg először az emberek azt, hogy milyen az, amikor jön egy olyan külső tényező, ami akarjuk vagy sem, át fogja alakítani az életünket. És a klímaváltozás pontosan ugyanígy fog működni, csak sokkal hosszabb idő alatt elnyújtottabban, észrevétlenebbül fog így belopakodni az életünkbe.
Bár lassan a feledés homályába merült, de volt idő, amikor azon szorongtunk, hogy a világunk vészes sebességgel robog a klímakatasztrófa felé, és nem azon, hogy elég lesz-e az FFP2-es maszk, hogy ne kapjuk el a világszerte tomboló járványt, amikor lemegyünk a boltba leves kockáért vagy WC papírért. Ugyan úgy tűnik, mintha 2020 már vagy 3 éve tartana, egy évvel ezelőtt még nem a védőmaszkos egészségügyi dolgozók, hanem lángoló esőerdők képei uralták a híreket. A koronavírus az emberiség tudatában egy kicsit hátrébb tolta a klímaváltozás problémáját, de ettől még az nem múlt el, sőt, sokkal tovább velünk lesz és sokkal komolyabb problémákhoz is vezet majd, mint egy vírus. A járvánnyal együtt járó, és azt majd részben követő gazdasági válság pedig csak nehezíti, hogy megoldást találjunk arra a globális játékelméleti problémára, amit az éghajlatváltozás jelent. Ez a pozitív, a 444 podcast sorozata arról, hogyan alakítja át világunkat és életünket a koronavírus járvány. Én Csurgó Dénes vagyok, a 444 újságírója. A mai adásban annak járunk utána, hogy számított-e valamit a karanténban töltött idő a bolygó egészsége szempontjából, és ki tudunk-e jönni a válságból úgy, hogy a klímapolitikában sem lépünk vissza. A koronavírus járvánnyal kapcsolatban nem lehetett túl sok pozitív hírt olvasni, így még az amúgy sok szempontból tragikus hírekben is könnyebb lett meglátni valami reménykeltőt, hogy úgy érezzük, talán nincs hiába ez az egész. A járvány elején például sorra jelentek meg a cikkek arról, hogy ugyan összeomlott a világgazdaság, de ettől legalább a környezetszennyezés is csökkent. Tény, hogy egyik pillanatról a másikra leálltak a világ legszennyezőbb iparágai. Nem szálltak a repülők, bezártak a gyárak, a határokon nem hajtottak át ezrével a kamionok, aminek szabad szemmel is látható és orral is érezhető hatásai is voltak. Ezek közül talán nem volt látványosabb annál, mint hogy Kína több városában hosszú idő után megint látni lehetett a kékeget. A CNN TV csatorna mindezt egyenesen azzal a címmel közölte, hogy a járvány nagy nyertese a bolygó lehet. De ahogy Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója elmondta, már látszik, hogy korai volt ez az öröm.
Azt hiszem, hogy kettőbe kell bontani itt a tüneteket vagy jeleket, amiket látunk a vírus helyzet kapcsán. Az egyik része a történetnek az, hogy ténylegesen lehetett környezetvédelmi szempontból javulásokat észlelni. Főleg ugye márciusban volt ez nagyon szembetűnő, amikor teljes lezárás volt. Tehát hogy a levegőminőség az nagyon robusztusan és nagyon gyorsan javult egy csomó városban, nem csak Kínában, Európában is, de akár Budapesten is kimérhető volt, hogy ugye a közlekedésnek a gyakorlatilag megszűnése miatt javult a levegőminőség. Tehát nyilván volt egy ilyen kézzel fogható hatása a teljes leállásnak. Azért hangsúlyozom a teljes leállást, mert ugye most egy kicsit már más a szitu, abból a szempontból, hogy ugyan az életünkben sok helyen be van húzva a kézifék, meg ugye sokan otthonról dolgoznak, dolgozunk mi is többek között, de a fogyasztási szokások, azoknak a munkahelyeknek az üzemelése, ahova muszáj bejárni, azok viszont most gyakorlatilag pörögnek úgy, mintha normális életet élnénk. Tehát most azért a kibocsátás csökkenése az korán sem éri el a tavaszi időszaknak a szintjét. Tehát, hogy voltak ilyen tünetek, de hogy az igazi probléma az, hogy még ha volt is kibocsátás csökkenés, igazából ez ugye nem egy strukturális átalakulása a rendszernek. Tehát nem arról van szó, hogy tartósan újra rendeztük mondjuk az élelmiszerellátási láncainkat, és most már soha nem fogunk más kontinensekről beszerezni alapélelmiszereket, és csak helyben termeltek. Tehát nem erről van szó, hogy átálltunk egy fenntartóbb rendszerre, hanem arról volt szó, hogy megnyomtuk a pillanatnyi megállítás gombot, és azt szépen azóta fel is engedtük. Úgyhogy amit lehetett látni a vírusválságból, az az, hogy képes a világ változni robusztusan, képesek vagyunk akár a mindennapi életünket nagyon erőteljesen, korábban elképzelhetetlen mértékű változásnak kitenni, de hogy ez most még tényleg nem egy szerkezeti átalakulás volt. A változás képességét azt lehetett látni, az biztos.
És bár ideiglenesen tényleg jelentősen csökkent a károsanyagok kibocsátása, ami a levegő tisztasága szempontjából sokat számított, De ahogy Perger András, a Greenpeace klíma és energia kampányának felelőse elmagyarázta, a globális felmelegedés szempontjából ez sajnos sokkal kevesebbet ért.
Először is bontsuk is szét mindjárt ezeket a dolgokat, mert ez gyakran összekeveredik, hogy klímaváltozás és légszennyezés. Ez két különböző dolog azért. Tehát az, ami ilyen prompt probléma, amivel a mindennapjainkban szembesülünk, és mindenféle egészségügyi hatásokat tud eredményezni, betegségeket, légúti betegségeket és egyebeket, az a légszennyezés, amitől a Kínában nem látják az eget, meg a Indiában nem látják a Himaláját, meg a stb. És ami most, hogy látok a gyárak, meg a közlekedés is lát, egyszer csak kitisztult a levegő, és akkor tényleg mindenki elcsodálkozott, hogy na hát, innen lehet látni a hegyeket, hát ilyen eddig nem volt, na hát. Ez a légszennyezettségi része, tehát ugye gyorsan kitisztult a levegő, amint elfelejtettük összeszennyezni. A másik része a klímaváltozás kérdése, az nem is érzékelhető a sebbőrünkön olyan közvetlen módon, persze van a jeleit azt látjuk, meg azért érzékeljük is. Na most a légszennyezés, azt láttuk, hogy az nagy mértékben változott, csökkent, lehetett friss levegőt venni, kiderült, hogy a városainkban akár még élni is lehet, hogyha elmulasztjuk a szennyezését. Most a klímaváltozással kapcsolatban ez már értékelés kérdése, hogy azt a csökkenést, ami bekövetkezett a kibocsátásokban, azt hogyan értékeljük. Összességében azt, hogy mennyivel csökkentek itt a kibocsátások, azt nyilván még nem tudjuk. Az év első felére láttam október körül ilyen elemzéseket, amik azt mondták, hogy 8,8%, a nagyságrendben 9%-kal csökkentek a kibocsátások. Nyilván a nyáron azért felpörgött a gazdaság, beindult a turizmus, újra elkezdtek az emberek dolgozni, járni a munkáig, stb. Valószínűleg az év végéig ez a különbség ez csökkenni fog, nem fog elérni a 9%-ot, de már az év elején is ilyen egész évre vetítve ilyen 5-10% közötti kibocsátás csökkenést vélelmeztek előre a kutatók. Na most, hogy ezzel természetesen nem vagyunk ilyen a bajból, hiszen ez azt jelenti, hogy ha akár 10%-kal is csökkentek a tavalyhoz képest a kibocsátások, az még mindig 90%-kal több, mint ami ahhoz kellene, hogy a klímaváltozást így meg tudjuk fékezni. Itt egyszerűen arról van szó, hogy a levegőben halmozódó szén-dioxid mennyiség az ugye növekedett, csak a felhalmozódás üteme az kicsit csökkent ahhoz képest, mint ami akkor történt volna, hogyha nem lőtt volna a koronavírus járvány. Tehát, hogy lassabb ütemben, csökkent ütemben növekedett a szén-dioxid mennyiség. Tehát ebből a szempontból a klímaváltozásra nagyon nagy hatással az idei kibocsátás csökkentés nem volt, de ez azt kell mondanom, hogy nyilván azt senki nem várja, hogy amikor arról beszélünk, hogy a kibocsátásokat csökkenteni kell azért, hogy a klímaválságot megállíthassuk, és ennek következzen be a klímakatasztrófa, hogy igazán senki nem azt mondja, hogy egy napról a másikra csökkentsük nullára a kibocsátásokat, mert annak nyilván beláthatatlan társadalmi következményei lennének. Na most ha ebből a szempontból vizsgáljuk azt a 7-8-9%-ot, amit idénre várhatunk kibocsátás csökkentést, akkor érdemes azzal összevetni, hogy milyen pályát kell magunk elé rajzolni, hogy valóban be tudjuk fékezni a klímaváltozást, mire van ahhoz szükség. Nem nagyon tudunk jobbhoz nyúlni, egyre, ami nincsen frissebb, az ENSZ környezetvédelmi programjának a tavaly novemberi jelentése, az úgy fogalmazott, hogy ha valóban komolyan veszük a párizsi célokat, tehát hogy legfeljebb 1,5 fokkal engedjük a Földet felmelegedni, akkor ahhoz a következő években, évente átlagosan 7,5%-kal kell csökkentenünk a kibocsátásainkat, tehát minden évben az előző évnek a 7,5%-ával kevesebbet kell csökkenteni, és előbb-utóbb így valahogy el fogjuk majd érni valamikor a nullát, ugye nagyjából 2050 körül válhatunk karbonsemlegessé. Tehát ennek az ütemnek ez megfelel, ebből a szempontból ez örömteli, hogy így gyakorlatilag az első évben ezt meg is tettük, ami nem örömteli, hogy ennek egy meglehetősen nagy társadalmi és gazdasági árat eredményező világjárvány volt az oka, és nyilván ezt úgy kell megcsinálni, hogy neki ekkora áldozatokat fizetni.
Az ENSZ-hez tartozó Meteorológiai Világszervezet ennél elkeserítőbben fogalmazott egy november végén publikált jelentésében, amelyben azt írja, hogy a koronavírus miatti leállás alig észrevehetően kicsi visszaesést jelentett csak az üvegházhatású gázok felgyülemlésében. A szervezet szerint az is elképzelhető, hogy az év végéig mindössze 4%-kal esik majd vissza éves alapon a kibocsátás, úgyhogy gyárbezárás ide, elmaradt nyaralás oda, 2020-ban megint olyan magas szinten volt a szén-dioxid szintje az atmoszférában, mint soha korábban. Éppen ezért a világ kormányai sem ekkora egérutat nem kaptak, hogy a klímaválsággal foglalkozzanak, csak most mellette még a koronaválságot is kezelniük kell. A két cél pedig könnyen kerülhet ellentmondásba egymással, mert a válság után a gazdaság minden szereplője gyorsan vissza akar térni a korábbi szintre. És ahogy erről a sorozatunk második adásában is beszéltünk, a kormányok és a jegybankok soha nem látott összegeket hajlandóak most a gazdaságra önteni, hogy tompítsák a járvány hatásait. A legtöbb kormány valószínűleg nem ilyenkor akarja átgondolni, hogy hogyan is lehetne fenntarthatóbban működni. Pedig környezetvédők szerint egy ilyen válság pont jó alkalom lenne ahhoz, hogy elgondolkodjunk, hogyan és mire kellene ezeket az óriási összegeket elkölteni.
Nem tudok más mondani, mint azt, hogy tekintsek ezt lehetőségnek, ezt a helyzetet. Évek óta, évtizedek óta mondjuk, hogy a fosszilis energiahordozóknak lejárt a kora, és hogy hát a támogatásokat ezektől meg kellene vonni. És az a fajta, nem mondom, hogy kataklizma, amiben most vagyunk, de tényleg egy olyan pont, amikor lehet kell, és nagyon is érdemes döntéseket hozni. Nézzük csak azt meg, hogy a gazdaságnak kis mankóra van szüksége, kisebb-nagyobb, ugye országonként változó. Viszont azt látjuk, hogy a kormányok azt gondolják, hogy nagyon nagy mankóra van szüksége, és ugye a következő évben, évtizedekben eszméletlen mennyiségű pénzt, legalábbis az uniós szinten eszméletlen mennyiségű pénzt fognak a gazdaságba beleönteni. És ezt a pillanatot az, hogy most rengeteg pénz áll majd rendelkezésre, lesz majd lehetőség ezeknek az elköltésére. Itt tényleg el kell gondolkozni ezt, hogy mire költöm. Ha folytatom az eddigi gyakorlatot, akkor az a nagyon nagy valószínűséggel elő fog idézni egy olyan helyzetet, amiből már nem fog tudni kiszállni. Tehát ha tovább támogatom a fosszilis energiahordozókat, akkor azok valószínűleg így nem fognak egyik pillanatra a másikra eltűnni, vagy nem fognak a következő évtized végére, vagy a következő évtizedekben eltűnni, hiszen kaptak egy jó nagy alátámasztást, hogy mehetnek tovább úgy, ahogy eddig haladtak. És zárja beteszi azokat a nyilatkozatokat, hogy nagyon szeretnénk a klímavédelem érdekében nagyon sokat tenni, és előre haladni is nagyon sokat költünk a klímavédelemre, de ha közben költünk a fosszilis energiahordozókra is, akkor ezeknek félői, ezek a hatások akár ki is oldhatják egymást. De ezért mondjuk azt, hogy amikor arra döntünk, hogy hogyan költjük el a következő évtizedekben ezt a rengeteg pénzt, akkor nagyon komoly kritériumrendszer kell állítani, abban az értelemben, hogy kiknek, miért, milyen feltételekkel adhatok pénzt. Mi azt gondoljuk, hogy alapvetően azok az iparágak, amelyek a fosszilis energiahordozók kitermelésében és elégetésében érdekeltek, azoknak nem lenne szabad adni ilyen támogatásokat. Ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne munkahelyvédelmek és egyéb társadalmi fontos célokból támogatások adni, például a régi társaságoknak, de ez csak nagyon rövid időre korlátozhat, és nagyon komoly kritériumrendszert kellene állítani. Tehát, hogyha ilyen, de tulajdonképpen bármilyen vállalkozásnak, bármilyen cégnek támogatást adnak, akkor legyen ott egy fenntarthatósági vállalás ennek a cégnek. Tehát akkor nézzük meg, hogy hogyan fogsz te karbonsemlegessé válni, milyen módszerekkel és milyen pályán, és milyen kibocsátás csökkentési vállalások mellett kötelezed el magad. Tehát enélkül gyakorlatilag ingyen odaadni pénzt a repülőgép társaságoknak, vagy bármilyen szennyezésre járó gazdasági tevékenységnek, az nagyon komoly hiba ebben a helyzetben. Én elhiszem, hogy a döntéshozók nehéz helyzetben vannak egyébként, mert nyilván egyszerre kell megoldani azt, hogy a gazdaság ne omoljon össze, a munkahelyek megmaradjanak, az emberek tudjanak fogyasztani, és a többi, és a többi. Tehát a járvány társadalmi kárait így csökkenteni lehessen, és egyszerre kell azzal is foglalkozni, hogy van itt egy, most már nem is hosszú távon, hanem legfeljebb közép távon fenyegető esemény, a klímakatasztrófa, és ezzel is erre is tekintettel lenni, és nyilván itt most szűk lesz a mesdje, de ez nem azt jelenti, hogy a múlt hibáit ismét el kell követni.
Annak, hogy a járvány közepette a világ kormányai hogyan próbálnak egyensúlyozni a klímavédelem és a gazdaságvédelem között, különböző szintjei vannak. Egyes kormányok például nem is vacakoltak ezzel az egyensúlyozgatással, és a gazdaság felpörgetése érdekében szinte rögtön a környezetvédelmi szabályok lazításába kezdtek. Ilyen volt például nem túl meglepő módon Donald Trump kormánya az Egyesült Államokban, amely a járvány első hónapjaiban amolyan villámháborút vívott a környezetvédelemmel szemben, több ponton is lazítva az autók, erőművek, iparvállalatok szennyezési szabályain. De Trump kormánya nem volt egyedül. Kanadában és Brazíliában is úgy látták a döntéshozók, hogy a járvány alatt könnyebb visszavonni erdők és nemzeti parkok védelmét, hogy olajvezetékeknek vagy szójaföldeknek csináljanak helyet, de Albániától Malajziáig számos országban léptek a hatóságok, hogy a természetes környezet nagyobb darabját harapják ki különböző gazdasági projekteknek. Sipos Katalin szerint viszont ezek inkább kivételt jelentenek, mint szabályt.
Ahol ugye ez nagyon nagy figyelmet is kapott meg hangot, ugye az USA, tehát az Egyesült Államokban egyértelműen ez volt a trend. Más kérdés, hogy azt gondolom, hogy itt az elnök személye a sokkal inkább oka volt ennek, a személyes értékrendje és hozzáállása sokkal inkább oka volt, mint az általános trendek az országban. És akkor itt is azért egy példát lehet mondani, hogy ugye Donald Trump, amikor elnök lett, akkor azonnal bejelentette, hogy ki fogja léptetni az USA-t a párizsi klímamegállapodásból, klímaegyezményből. Viszont abban a pillanatban, amikor ez bejelentette, egy sor világcég, nagyvárosok, mint New York, Los Angeles és hasonló szereplők pedig önkéntesen aláírtak egy megállapodást, hogy ők viszont továbbra is tartják magukat a párizsi klímaegyezmény célkitűzéseihez. Tehát, hogy ez már akkor is egy nagyon megosztott színpad volt, most ugye pedig az elnök választással lehet, hogy egy teljesen új fejezet kezdődik. Tehát, hogy erre mondom azt, hogy a régi és az új világnak a harcát látom én ebben, és nem pedig trendet. Tehát szerintem Brazíliát is lehet említeni, ahol a brazil elnök kifejezetten bíztatja az esőerdőírtásra a gazdasági szereplőket, és ugye ennek többek között ennek a politikai üzenetnek volt a következménye az, hogy tavaly háromszor annyi erdőtűz volt Brazíliában, mint előtte. Ugye a brazil erdőtüzeket azt nem a klímaváltozás okozza, hanem azok a erdőírtók, akik szójatermesztés és marha tenyésztés érdekében elveszik a területeket az esőerdőtől, tehát ott emberi oka van az erdőtűznek. Tehát ezek a jelenségek sajnos itt vannak velünk, és sajnos itt vannak ezek a döntéshozók. Itt van egy nagy kérdőjel, hogy a társadalmak mikor érzik majd úgy, hogy ilyen döntéshozóknak nincsen, nem lehet már szerepe magas pozícióban, mert egyszerűen a múltba visszatekintő és a jövő szempontjából rendkívül kártékony döntéseket hoznak.
Ez persze nem jelenti azt, hogy máshol, akár az Európai Unióban vagy Magyarországon nem próbáltak volna lazítani már meghozott szabályokon, de ezek többnyire valamilyen jogi vagy politikai akadályba ütköztek.
Hát, hogyha az Európai Uniót nézem, akkor itt azt lehetett látni, abszolút nem a vírushoz kapcsolódóan, hanem már jóval hamarabb volt egy törekvés arra, hogy például a Natura 2000 irányelveket, a madárvédelmi és élőhelyi irányelvvédelmi irányelvet megnyissa az EU, ami azt jelenti, hogy akkor ugye bele lehetett volna nyúlni a tartalomba, ki lehetett volna belőle venni szabályozási elemeket, stb. Tehát, hogy volt ilyen törekvés az Európai Unióban is, hogy teremtsünk lehetőséget arra, hogy mondjuk például a természetvédelmi jogszabályokat, azt lehessen farigcsálni. Elindult a folyamat, ezt ugye ilyen megfelelőségi vizsgálatnak hívják, egy úgynevezett fitness check, amikor az Európai Bizottság csinál egy átvilágítást, hogy az a jogszabály, amit meg akarnak nyitatni bizonyos érdekkörök, az egyébként a célnak megfelele, vagyis szükséges egyáltalán a felülvizsgálat. Több mint egy év adok-kapok, szakmapolitikai egyeztetések, viták, egyeztetések után végül ez a folyamat úgy zárult le, hogy nem kell megnyitni a természetvédelmi irányelveit az EU-nak, mert azok tökéletesen megfelelnek a szükségleteknek, hanem a megvalósítást kell erőteljesebb irányba elindítani. Tehát, hogy meg kéne tenni azt, amit leírtunk az irányelvekbe. És ugyanez lezajlott a vízkeret irányelvvel is, ami pedig ugye az európai víztesteknek a vízminőségével kapcsolatos irányelv. Tehát az EU-ban azt lehet látni, hogy itt vannak a törekvések a környezetvédelmi, természetvédelmi erőírások kipuhítására, viszont összességében nem tudnak már, vagy ezekben a konkrét esetekben nem tudtak végigfutni, és nem tudták elérni ezek a lobby érdekek azt, hogy visszalépés történjen az ilyen téren. Magyarországról is lehet erre példát mondani, az kicsit más példa olyan szempontból, hogy ott a döntéshozáson átment, ugye nem is tudom, egy másfél évvel ezelőtt volt körülbelül egy olyan ügy, ahol 80 méter mélységig lakossági célra a kútfúrást az gyakorlatilag engedélymentessé tette volna a jogszabály, ami hát nem kell hozzá túlságosan erős átgondolás, hogy azonnal lássa az ember, hogy ez a felszín alatti vízkészletnek az elszennyezésére egy ilyen felhívás gyakorlatilag, tehát hogy ilyen engedély nélküli kútlétesítésnél gyakorlatilag nem lehet garantálni azt, hogy a felszín alatti vízkészlet, ami a jövő ivóvízbázisa, az megmaradjon szennyezetlen állapotban. És hát ez például egy olyan jogszabály volt Magyarországon, amit aztán végül több körben, de az Alkotmánybírósághoz került, és az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte. Tehát más-más, hogy mondjam, útvonalon és más-más módon, de lehet példákat mondani arra, amikor egy környezetvédelmi szempontból, klíma szempontból nagyon kártékony kezdeményezést végül mégiscsak meg tud a társadalom állítani. Más kérdés mondom, hogy melyik ponton, tehát hogy ehhez már az Alkotmánybíróság kell, vagy sokkal hamarabb véget ér a történet. De hogy azért azt nem, és emiatt merem azt mondani, hogy azért az nem egy általános világtrend, hogy a környezetvédelmi szabályozások fellazításával reagáltak az országok.
Viszont az államok nem csak azzal tudják növelni a környezet szennyezését, hogy már elfogadott szabályokon lazítanak. A Greenpeace nyáron megjelent jelentésében összeszedte, hogy a válság kezelésére hozott kormányzati és jegybanki politikák implicit vagy explicit módon hogyan támogatják a szennyező iparágakat. Az európai kormányok, a jegybankok és az uniós intézmények összesen nagyjából 4000 milliárd eurót különítettek el válságkezelő csomagokra, ami az EU teljes GDP-jének nagyjából a negyedével egyenlő. És ebben még nincs benne az a 750 milliárd euró, amit az Unió a Next Generation válságkezelő program részeként tervez elkölteni. Ez a hatalmas összeg állami támogatások, adókedvezmények, kölcsönök, hitelgaranciák, kötvényvásárlások és hasonlók formájában kerül a gazdaságba, a Greenpeace pedig attól tart, hogy környezetvédelmi és fenntarthatósági kritériumok híján a pénz jelentős része a leginkább szennyező iparágaknál landol majd, és a szennyezés felpörgetését finanszírozza.
A támogatásoknak nagyon sokféle eszköze van, és hát az egyik az, amikor effektíve valamilyen formában pénz kerül a vállalkozásokhoz. Egy van a klasszikus bailout, de gyakorlatilag cash-t öntenek rá a vállalkozásokra, nyakló és mindenféle feltétel nélkül, de hát vannak itt a vállalati kötvényeket is vásárolhatnak, a jegybankok, vagy másmilyen bankok. Tulajdonrészt vásárolhat az állam egyes cégekben. Aztán adókedvezményekkel is tudja támogatni, az már nem a klasszikus bailout, ugye nem pénzt kap, de ugye bizonyos kötelezettségekről az állam, kicsit kötelezettségektől az állam ugye eltekint. És hát még ugyancsak súlyos lehet az, hogy jogszabálymódosításokkal nyújtanak támogatást, tehát például a környezetengedélyezésnek a feltétele rendszerét azt bizonyos pontokon enyhítik annak érdekében, hogy a vállalkozások hogy gyorsabban haladhassanak előre bizonyos beruházásokkal. Tehát ilyenekre láttunk példát minden területen, hogy a legjobb példa erre a repülőgéptársaságoknak a megmentése volt, hogy az több ország is, van is megtörtént, Franciaország, Németország, Egyesült Királyság, stb. De mi Magyarországon is szóba került ilyen adócsökkentés, aminek az olyan feltétele rendszere volt, hogy akár a Magyarországon üzemelő repülőgéptársaságok is igénybe vehették azt, megkapcsolatban az ott bejelent, Magyarországon bejelentett repülőgéptársaságok igénybe vehették azt, hogy ezzel sok került, azt nem tudjuk, de a lényeg az, hogy hát igen, tehát jó pár repülőgéptársaság kapott gyakorlatilag ingyen pénzt, vagy legalábbis olyan értelemben, hogy környezetvédelmi, környezeti feltételt mellé nem állítottak. Ausztriában volt egyedül, hogy az osztrák légitársaság esetében, ugye, ami egyébként a Lufthansa-é, de ott az osztrák kormány kialkudott annyit, hogy a munkahely védelem is erősebb legyen, illetve ott kikötötte azt, hogy például ebből a pénzből, tanulva a 2008-as válságból, ebből a pénzből vezetői bónuszokat, ilyeneket nem lehet kifizetni. Tehát ennyit legalább tanultak, de a környezetvédelmi feltételrendszerre ott sem nagyon volt szó sajnos.
Az unió válságkezelésében, így a helyreállítási alap kiosztásában persze határozottan megjelennek a klímapolitikai célok, de amíg a fenntarthatóság szempontjai más területeken nem jelennek meg, félő, hogy ez keveset ér.
Ami a konkrétumokat illeti, hogy jövő évtől lesz elérhető egy helyreállítási alap, mondjuk így, amiben egy egészen elképesztő mennyiségű pénz lesz. Tehát egy több mint 700 milliárd euróról beszélünk, amit néhány év alatt el lehet majd költeni, és ami összességében, tehát az egész a 2020-ra érvényes költségvetésben nagyságrendileg azt mondjuk, hogy a nagyjából a 30%-át ennek a költségeknek klímavédelemre, vagy klímavédelmi beruházásokra kell költeni. Most a kormányok, amikor viszont jelentkeznek erre, kifejezetten speciálisan a járvány utáni helyreállítási alapból szeretnének elkölteni pénzeket, ott 37%-os klímavédelmi intenzitást kérnek majd számon a tagállamokon, ami önmagában tök jó, persze az nagyon nem mindegy, hogy ezt a maradék 63%-ot azt hogyan kívánják elkölteni. Tehát azt gondolom, hogy ezzel együtt, hogy és nem akarok úgy viselkedni, mint akinek minden keserű, de azt látni kell, hogy semmi sem olyan szép kerek, mint ahogy így kinéz elsőre. Ahogy arról már beszéltünk, hogy a fosszilis energiahordozók támogatásának a tiltásáról nem hoztak határozatot, olyasmit nem jelentettek ki, hogy mi szeretnénk, hogy kiáncsanak ilyeneket. Melyek azok az iparágak, amelyeket semmiképpen sem szabad támogatni, és melyek azok, amelyeket lehet, de ilyen feltételeket. Hát ezek a felsorolások, amik nincsenek meg, akkor mi addig mindig tartunk attól, hogy a pénzek egy része rossz felhasználásra fog menni, vagy legalábbis lesznek olyan egyéb intézkedések, amelyek kiütik a klímavédelmi intézkedéseknek a hatásosságát. Politikai szinten is nagyon sok pozitív nyilatkozat van. Az is örömteli, hogy azt mondják, hogy na, itt most rengeteg pénz lesz, és akkor ennek a nagyságrendileg a harmadát mindenképpen klímavédelmi beruházásokra kell költeni. Ez így önmagában nagyon jó. Csak a másik oldalon nem látjuk azt, hogy megtennék azokat a lépéseket, amelyek tényleg azt garantálnák, hogy ezeknek a klímavédelmi lépéseknek értelme is lesz, és nem fognak elinflálódni.
És bár az Európai Unióra a klímaváltozás elleni küzdelem élharcosaként szoktak gondolni, még az uniós döntésekből is gyakran kimaradnak pont ugyanezek a szempontok. Ez történt például nemrég az agrártámogatásokkal kapcsolatos döntésnél.
Ugye itt elég vegyes a kép, azt lehet látni. Azért Európa vonatkozásában mindenképpen szót kell ejteni arról, hogy ez a bizonyos zöld megállapodás, ami sok helyről rengeteg kritikát kap, ugye ez a Green Deal néven ismert, ez egy szakmapolitikai stratégia csomag gyakorlatilag, tehát hogy egy olyan koncepciót tett le az Európai Bizottság a közös asztalra, amiben tényleg jó irányokat jelölnek ki, tehát például a mezőgazdaság vonatkozásában egy nagyon erőteljes növényvédőszer és műtrágya csökkentés van betervezve. Az élővilágvédelme szempontjából Európa egészére egy 30%-os területi átlag a védett területekre. Tehát, hogy több olyan intézkedés van ebbe benne, ami jó irányba mutat. Az más kérdés, hogy lehet látni, hogy már az elfogadásában is nagyon megosztottak a tagállamok. Tehát, hogy ha az a kérdés, hogy az EU összes tagállama együtt vajon nagy lendülettel beleveti-e magát a zöld megállapodás megvalósításába, akkor erre a válasz egyelőre az, hogy nem. Tehát, hogy nagyon megosztott politikailag is, szakmailag is az EU. És hát itt most egy ilyen zavaros helyzet van, hogy itt vannak jó irányok, vagy lehetséges jó irányok az asztalon, és itt vannak az ellenállások. És egy példát erre hagy mondjak, az egyik olyan stratégia a zöld megállapodásból, ami a legjobban kiverte a biztosítékot, ugye elsősorban a nagyüzemi mezőgazdasági érdekelteknél, ez ugye a termelőtől az asztalig stratégia, ez a farm to forknak hívja az angol terminológia, ez gyakorlatilag a zöld megállapodásnak az agrár stratégiája, és ebbe ugye, amit említettem, hogy a növényvédőszerek használata, meg a műtrágyák használata, az nagyon robusztus csökkentés tárgyát képezi, ezen kívül pedig az ökológiai gazdálkodásnak, tehát az egyszermentes élelmiszertermelésnek az arányát 25%-ra szeretné emelni a stratégia. Tehát ez például azonnal kiváltotta nagyon intenzív és nagyon erőteljes ellenállását a nagyüzemi, az ipari mezőgazdasági szereplőknek. Ennek az a következménye most, hogy bár ez a hosszú távú mezőgazdasági stratégia, ez továbbra is, hogy is mondjam, asztalon van, tehát hogy nem az történt, hogy ezt lesöpörték, az viszont megtörtént, hogy a következő költségvetési ciklusnak az agrártámogatási pénzeit azt ettől a stratégiától függetlenül fogják megtervezni és elosztani. Tehát, hogy az történt, hogy van egy jó stratégia, és a gyakorlati, a pénzosztás, a gyakorlati támogatási rendszer, az pedig lehet, hogy más úton fog járni. Tehát szétválik egymástól az elmélet és a gyakorlat. Most pillanatnyilag ezt lehet látni például a mezőgazdaság vonatkozásában.
Ráadásul az Európai Tanács egyszerre akart dönteni az uniós klímacélokról, az amúgy is nagyon komoly politikai vitákat kiváltó válságkezelő intézkedésekről és a következő költségvetésről.
Ami viszont kifejezetten aggasztó, ami most éppen folyik a klímacélnak a megfogalmazásánál, hogy azt már régóta tudjuk, hogy az a csökkentési célszám, amit 2014-ben megállapodtak még az Európai Tanácsban, hogy 2030-ig 40%-kal kell csökkenteni a kibocsátásainkat, azt már tudjuk, egy ideje az nem tartható. Tehát, hogyha komolyan vesszük a párizsi célokat, ha komolyan vesszük a 2050-es karbonsemlegességi célkitűzést, akkor a 2030-as 40% az kevés kell, az nem lesz elég. Csak hogy nagyjából érzékeljük, hogy miről van szó. Most tartunk, 2019-ben tartottunk egy nagyjából 24%-nál, és a 40%-ig 10 évvel előrelépni az nem lesz elég.
Bocsánat, ez a 40% ez mihez képest?
A 40%-os csökkentés az 1990-es szinthez képest kell elérni. Tehát, hogy annál a kibocsátott üvegházgáz mennyiségnél, mondjuk így a széndioxid mennyiségnél, amit 1990-ben kibocsátott az a 27 tagország, amelyik most tagja az EU-nak, az akkori kibocsátásokhoz képest kell 40%-kal alacsonyabb kibocsátási szintet elérni 2030-ig. Na erre mondjuk, hogy ez kevés, és most az uniós látja, hogy ez kevés, mert akkor túlságosan nagy ütem maradna, 60%-nyi ütem maradna a rákövetkező 20 évre, ami viszont megint csak nem tartható. És hát innentől kezdve vita van, hogy ezt mennyire kéne emelni. Mi abban, ahogy már említettem, az ENSZ környezetvédelmi programjának a jelentéséből nem 40, hanem 65%-os kötelezettség hárulna az Európai Unióra. Akárhogy is számoljuk, ennek kellene lenni. És ugye az már biztos lehetett hallani itt-ott, hogy hát a különböző testek mondtak mindenfélét, én mondtak 50-55%-ot a bizottságtól, az Európai Parlamentben nagyon sokáig vita volt, hogy ez 65%-ot szerettek volna elérni sokan, de végül 60%-os javaslat lett belőle, de igazán ezt a kérdést az Európai Tanácsnak kell eldöntenie, és ott úgy tűnik, hogy egy olyan szöveget terveznek elfogadni december 10-én, 11-én körül az Európai Tanácson, ami azt fogja mondani, hogy legalább 55%, amiről azt látjuk, hogy egyrészt hát nem 65, másrészt meg ott van mellébe van rakva az, hogy legalább, tehát mindenki értse úgy, ahogy akarja. Hát ilyenkor persze az a félő, hogy a legalább 55 az valójában legfeljebb 55-öt fog jelenteni, és ami tovább fogozza az aggájainkat, az az, hogy teljesen új elemként, korábban az uniós célszámokat, azokat mindig bruttó célszámként számolták, mert szerintem nem veszik benne figyelembe a természetes nyelőknek a hatásait, azok pedig az erdők meg a gyepek, tehát azok a természetes növénytársulások, amelyek a széndioxidot megkötik, ennek a hatásai korábban nem vették figyelembe, most viszont úgy tűnik, hogy ez a úgynevezett nettó 55%-ot tervezik figyelembe venni, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen az 55% az nem úgy 55%, és valójában csak ilyen 51-53%-os érték lenne. Tehát, azt látjuk, hogy a politikai nyilatkozatok azok progresszívek, és látjuk is a szándékot a valódi érdemi előrelépésben, tehát hogy tényleg van szándék, csak hogy az ütem az, ütemet az illetően hát kifogásaink vannak, kell, hogy legyenek, hiszen a tudomány más mond, mint amit a politika el akar dönteni, és valahogy azt látjuk, hogy az egy elég komoly szakadék azért van a nyilatkozatok és a valós szándékok között, és ha valóban el akarjuk kerülni a klímakatasztrófát, és meg akarjuk menteni a bolygót, akkor ezek neki közelednie kellene egymáshoz, a szakadéknak csökkennie kell. Azt, hogy pontosan mi fog történni egyébként, azt nyilván nehéz megmondani, de összességében, ha olvasgatjuk a jelentéseket, amik arról vonatkoznak, hogy mennyire fog emelkedni a hőmérséklet, mennyivel több viharra számíthatunk, mennyivel fog emelkedni a tengervízszint, és a többi, ezek be fognak következni. Legfeljebb, hogyha nem lépünk elég nagyot, akkor kicsit lassabb ütemben, de be fognak következni, és ezt kell a döntéshozóknak tudatosítania kell magukban, hogy ez nem feltétlenül olyan dolog, amit egy kis trükközéssel meg lehet oldani, A klímaváltozás az szépen halad előre maga útján, és nem foglalkozik sajtóközleményekkel.
Mindezzel együtt úgy tűnik, hogy a politikai agendában is hátrébb sorolta a fenntarthatóság kérdését a koronavírus. Pedig a gazdaság több területének összeomlása lehetőséget teremtett arra, hogy fenntarthatóbb módon kerüljünk ki a válságból. Ehhez viszont aktív és tudatos kormányzati lépésekre, tervekre lenne szükség.
Hogyha az a kérdés, hogy vannak-e megoldások, akár technológiai értelemben, akár munkahelyteremtés szempontjából, ha vannak-e megoldások, amikkel egy újfajta jó gazdaság irányában lehetne kilábalni ebből a válságból, erre az a válasz, hogy igen. Tehát, hogy ezernyi ötlet és lehetőség és javaslat van már most is az asztalon. Viszont ehhez kell politikai és gazdasági szándék, hogy ez megtörténjen, és itt van a zavar az erőben, hogy ehhez bele kell nyúlni hangyaboly témákba, ehhez bizony olyan érdekcsoportok, gazdasági szereplők, nagyvállalatok, jól beállt, kényelmes gazdasági működését kell felbolygatni, akik ezt nem fogják valószínűleg szó nélkül hagyni. Tehát, hogy itt egy politikai és talán gazdasági kockázattal is együttjáró változást kellene levezényelni. És ezért nagyon nehéz az, hogy ebbe vajon beleállnak a gazdasági szereplők, meg a politikai szereplők, vagy nem. Tehát nyilván itt ezek a fajta érdekharcok mennek, vagy zajlanak a háttérben, és ezeket le kell folytatni ahhoz, hogy tényleg váltani lehessen, változtatni lehessen. Van még egy nagyon fontos elem ennek a váltásnak, ami szerintem kényszerből spontán valószínűleg el is indult. Ugye van egy csomó olyan szektor, ezt említettem is, hogy ugye például az idegenforgalom, vagy a vendéglátás, az utazási irodák köre, stb., ahol óriási volt a megszűnt munkahelyeknek a száma, tehát hogy egy nagyon robusztus munkanélküliség alakult ki. Itt van egy olyan kulcs, hogy akik most elvesztették a munkahelyeket olyan szektorban, ami egyébként klímaváltozás szempontjából is igazából visszaépíteni lenne szükséges. Akik most ezekben a szektorokban elvesztették a munkahelyüket, velük kapcsolatban egy nagyon sürgős és égető kormányzati feladat az, hogy nekik olyan munkahelyeket teremteni meg, amelyek már a klímaváltozás szempontjából fenntarthatóak. Tehát akár a rövidellátási láncok kereskedelmi hálózatában, akár a digitalizációs iparban, akár más szolgáltatásokban, amik klímaváltozás szempontjából is, és a vírus szempontjából is fenntarthatók. Szóval őket segíteni kellene abban, hogy ezekben az új szektorokban találják meg a munkahelyeiket. Ez már önmagában is egy jó lépés lenne előre, és egyébként ennek neve is van, ugye ezt igazságos átmenetnek hívjuk, amikor azoknak a szektoroknak a munkaerejét, amilyen szektorokat muszáj leépíteni a klímaváltozás miatt, őket segítjük abban, hogy egy új ágazatban találjanak helyet. Ez az igazságos átmenet modell, vagy koncepció, ez ugye a széniparral kapcsolatban lett először kidolgozva, hogy hogyan lehet azt a rengeteg embert, aki ott dolgozik, segíteni abba átképzésekkel, szociális hálókkal, célzott szociális támogatásokkal, hogy más szektorokban találják meg az új munkájukat. És hát ugyanerre van szükség nálunk is, és ugyanerre van szükség az idegenforgalom vonatkozásában is.
Egyes területeken, mint például a közlekedés újraszabályozásában pedig meg lehetne hozni olyan, már régóta húzódó döntéseket, amelyek ugyan nehezítik egy szektor kilábalását, de egy másik, kevésbé szennyező területnek nagy lökést adhatnak.
Ugye a szemléletünknek is változni a kérdés, hogy meg kell találnunk azokat a beavatkozási pontokat, amikre még csak nem is gondoltunk eddig, vagy hát legalábbis így, ha gondoltunk is, de így személyesen elnéztünk fölöttük, és ilyen például, nagyon sokat példálozunk a repülőgép társaságokkal, a légi közlekedéssel, de egyszerűen muszáj. Ugye az közmondásos, hogy a repülésnek ma az egyik versenyelőnyét az biztosítja, hogy hát nem kell mindenhol, minden ponton adókat fizetnie, olyan pontokon is, amelyeken más, mondjuk így a versenytársának adót kell fizetnie. Ugye te erről a legjobb példa az, hogy a kerozinnak az egész Európai Unióban nem kell áfát fizetni érte. Gyakorlatilag ugye, ha vonattal akarunk közlekedni, akkor ott a vasúttársaságon, amikor megveszik az energiaordozót, amivel hajtják mozdonyaikat, azután nekik kell például áfát fizetni. De ezzel nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ezzel az intézkedéssel, hogy egy ilyen típusú adóktól megkímélik a repülőgéptársaságot, nyugodtan mondhatjuk, hogy ezzel például a kibocsátás növelést ösztönzik, hát legalábbis a csökkentést egészen biztosan nem, és megint itt lett volna egy pont, megint lett volna egy lehetőség, hogy ezt újra átgondolni, és újra megnézni, hogy esetleg van-e itt felvatkozási pont, és átgondolni azt, hogy így nem lenne lehetséges valahogy a repülés versenytársait előnybe hozni, kedvezőbb helyzetbe hozni, mert ennek hosszú távon azért vannak pozitív, ha lennének pozitív hatásai, ezt nem látjuk, hogy ilyen típusú gondolkodás lenne a rendszerben.
Felmerül a kérdés, hogy ha már a kormányzati politikák nem lesznek sokkal fenntarthatóbbak a járvány után, legalább a hétköznapi életünk változásai segíthetnek abban, hogy kicsit zöldebben éljünk a jövőben. Ebben a sorozatban már foglalkoztunk azzal, hogy a járvány után többen fognak otthonról dolgozni, kevesebb lesz az ingázás, az üzleti út, egy ideig talán még a vakációs utazgatás is. Beszélgető partnereink szerint azt még nem tudni, hogy ez az éghajlatváltozás szempontjából számít-e majd valamit, de a gondolkodásunkra biztos, hogy hatással lesz az, amit megéltünk a járvány alatt.
Még tavasszal volt olyan érzésem, hogy azt, hogy kicsit megtapasztaltuk, hogy milyen itthon lenni, és milyen az, hogy félünk lemenni a boltba, és inkább betárazunk előre 2 hétre ennivalót és WC-papírt, ugye a legendás WC-papírt, az egy kicsit elgondolkozhat azon, hogy ha így is meg tudjuk oldani, akkor egyébként, amikor nem így oldjuk meg, hanem más módon, napi beszerzés szintjén, és akkor szaladok, amikor akarok, és hogy ez a kettő, ez ott nem találkozik, hogy a mérsékletesség, meg a mértéktelenség jól lekövethető ezekben. Tehát akkor, amikor inkább itthon maradok, akkor, és inkább nem akarok kimenni, akkor inkább hajlamos vagyok úgy gondolkozni, hogy hát spórolok, megtakarítok. Nem tettem a pénz miatt, hogy látszik, hogy mégis úgy is meg tudom oldani, hogyha nem szállok le minden nap a hamburgerezőbe, hanem úgy is meg tudom oldani az étkezést, hogyha itthon készítem el magamnak, és az előre betáratott élelmiszerekből a feldolgozásával oldom ezt meg. És itt talán egy kis mértékletességet így sikerül belevinni ebbe a gondolkodásmódunkba, és talán az is kiderül, hogy ez tulajdonképpen nem is jár akkora kényelmetlenséggel. Na most, hogy hosszú távon persze milyen hatással azt ennek azt még nem tudom megmondani, az biztos, hogy azt meg kell nézni, hogy az, hogy nagyon sokan nem a munkahelyükön dolgoztak, hanem az otthonaikban éltek, és sőt, akár egy most irányig is megtörténik, most is történik, hogy annak milyen hatása van akár az energia felhasználása, vagy a fogyasztása ugye általában, hiszen például azt, hogy most az emberek nem járnak be a munkahelyükre, és nem ott fogyasztanak a villamos energiát, és azt az épületet nem kell fűteni, és nem kell odáig elutazniuk, meg hazautazniuk, akkor azzal nyilvánvalóan valamiféle energia megtakarítással ez feltétlenül járni fog, viszont az otthoni energia felhasználás meg növekedni, hiszen itthon vagyok, tehát akkor itthon kell fűtenem, ha itthon eszek, akkor itthon kell főzni, itthon fogok világítani, itthon fogok meleg vizet használni, stb. Ennek az eredője még nem ismert, de összességében nagyon fontos lenne, hogy ezt is megvizsgáljuk és lássuk, hogy itt ezen a ponton milyen spórlások érhetőek el. Azt ugye sokat hallottuk, hogy esetleg a cégek is elgondolkoznak azon, hogy nem feltétlenül kell akkora központi munkahelyet, központi bázis fenntartani egy cégnek, hiszen ha a dolgozók meg tudják oldani az otthonukból is a munkavégzés jelentős részét, akkor ő ott rengeteget tud spórolni. Nyilván a cég szempontja, a vállalkozás szempontjából ez a kiadáscsökkentés jelent elsősorban. Azt, hogy a nemzetgazdasági szinten ez hogyan realizálódik, azt nem ártana tudni. Én erre vonatkozom, hogy nem láttam semmilyen számítást.
De akkor tényleg lényegtelen volt ez az egész? A bezártság, az elszigeteltség, a munkanélküliség és a stressz, és a klímakatasztrófa szempontjából csak elvesztegettünk egy évet?
Lényegtelennek semmiképpen nem nevezném, mert egy nagyon erős figyelmeztetés volt szerintem, és sok ország, aki a klímaváltozásnak a hatásait egyébként még nem annyira érzékeli, és Magyarország is ezek közé tartozik, sok országban most tapasztalták meg először az emberek azt, hogy milyen az, amikor jön egy olyan külső tényező, ami akarjuk vagy sem át fogja alakítani az életünket, és a klímaváltozás pontosan ugyanígy fog működni, csak sokkal hosszabb idő alatt elnyújtottabban, észrevétlenebbül fog így belopakodni az életünkbe, élelmiszer hiányokat, vízellátási problémákat, hőhullámok miatti betegségeket, haláleseteket okozva. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem a felkiáltójá, vagy a figyelmeztetés az megjött. Tudjuk, hogy miről van szó. Az más kérdés, hogy ha azt kérdezed, hogy vajon ez elég jel volt-e ahhoz, hogy a világ most teljes gázzal elinduljon a fenntarthatóság felé vezető úton, arra, hát arra nehéz szívvel azt tudom mondani, hogy nem. Ez azt a fajta meccset, amiről itt beszéltem többször, hogy a régi és az új érdekek hogyan ütköznek egymással, ezt a fajta küzdelmet én úgy látom, hogy alapvetően nem döntött el egyik vagy másik irányba. Tehát, hogy itt az történt, hogy egy kicsit a figyelem most a járvány miatt az egészségügyre, meg a havária elhárításra fordult, de hogy az a folyamat, ami már egyébként elindult egy olyan 10 évvel ezelőtt, hogy energia átmenet, próbáljunk meg szektorokban leépíteni másot, új szektorokat létrehozni, ezt a fajta folyamatot alapvetően nem döntött el egyik vagy másik irányba a járvány. Úgyhogy ez továbbra is a mi dolgunk lesz, mármint, hogy mi mindannyiunk dolga, hogy szerepet vállaljunk és hangot adjunk a jó megoldások felé.
A következő és idei utolsó adásunkban azzal foglalkozunk majd, hogy mi emberek hogyan jövünk majd ki a járványból, hogy milyen hatással van ránk a bizonytalanság, a bezártság és a társas élet korlátozása. Azt is átbeszéljük, hogy hogyan döntünk arról, hogy betartjuk-e a járványügyi szabályokat vagy sem, hogy mitől lesz valaki oltásellenes, és hogy mi határozza meg azt, hogy egy ilyen válság alatt kikkel vagyunk együttérzőek és kivel nem.